először is felolvasom azt az igét, ami a bulletinben szerepelt, és én ehhez alkalmazkodtam, bár egy picit talán módosítottam itt az ige környezetén. Azt nem tudom, hogy meg kell, hogy nehogy véletlenül ne legyen hallható. De azt nem tudom, hogy egyébként tematikusan elkezdtétek-e már a teremtés könyvét átvenni.
Nem.
Akkor annyira nem nagy baj, hogyha én az első verstől olvasom egészen, tehát az első fejezet első versétől olvasom, Mózes első könyv első fejezet. Nem az ötödik könyvig, hanem felolvasom egészen hatodik versig. Ja nem, hanem az ötödik vers végéig olvasom. Tehát kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. És azt mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának, és lőn este, és lőn reggel, első nap. Ebből én kiemelem a harmadik verset, és mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Ez volt az én soron következő igém, és feladta rendesen a leckét, mert hát olyan általános és általánosan használt metafora az egész Bibliában a világosság, mint mondjuk a világ ugye az Új Testamentumban. Úgyhogy az ember könnyen el tud tévedni a saját gondolatai között is, meg a lehetséges analógiák között is, amikor erről töpreng. Ráadásul olyan végtelenül telített és semmihez sem hasonlítható, a egyetlen egy irodalmi alkotáshoz sem hasonlítható a Bibliának, főleg ennek a szakaszának a nyelvezete, hogy hát ez önmagában is egy rendkívül szép feladatot ad az embernek, és rendkívül sok lehetőséget arra, hogy folyamatosan elveszítse a saját fonalát, és még önmagát se értse, miközben erről töpreng. De hát majd csak megtalálom, hogyha netán tényleg ez bekövetkezne. Nagyon sok gondolatot vetített elém a világosság teremtésének a kérdése. És mindenek előtt számomra, mégis mindenek előtt a szövegnek a és a gondolatmenetnek a szerkezete volt érdekes. Azt gondolom, hogy ez egy annyira jól megmunkált és megtervezett bibliai szöveg, hogy semmi sem véletlenül történik, főleg nem a Teremtés könyvében benne, legalábbis mióta elmélyültem ebben a szakaszban, azóta ezt gondolom. Nem véletlen az, hogy a tohuvá bohu után, tehát a láthatatlan és megmunkálatlan anyagi világ, itt a Földnek nevezi ezt a szakasz, után keletkezik, nem keletkezik, hanem teremti Isten a világosságot. És az volt bennem az elsődleges kérdés, hogy ez miért van így? Tehát, hogy miért következik ebben a sorrendben mindez? De mindaddig, amíg eddig jutottam, annyi minden felmerül. Tehát tényleg olyan érdekes gondolatok sorakoztak elém akkor, amikor például Géza megkínált bennünket tegnap azzal a nyelvészeti felvetéssel, hogy és a föld, ugye, hogy is van, kietlen és nem tudom, hogy Károly, hogy fordítja, nem
kietlen és puszta.
Igen, kietlen és puszta volt, tohuvá bohu volt, lehetne mondani azt is, hogy kaotikus, de inkább megformálatlan és láthatatlan, ez nagyjából a Septuaginta fordítóinak az értelmezése erről a szakaszról, de tényleg inkább ezt jelenti, hogy láthatatlan, nem megfogható, és megformálatlan volt, de Géza például megkínált bennünket tegnap azzal a gondolattal, és teljesen igaza van, hogy utána néztem ennek, hogy fordítható az a volt szócska úgy is, hogy lett. Tehát ez egy perfektum a héberben, nem tudom, hogy ki hallotta azt a gondolatot, vagy foglalkozott ezzel, de ez oly mértékig idegen tőlem, hogy ezzel is foglalkoztam, pedig nagyon érdekes lenne ezben egy picikét elmerülni. Amilyen irányban elmentem, az talán úgy vezethető fel a legkönnyebben, és egy pici kanyart most muszáj tennünk ebbe az irányba, hogyha kicsit azon gondolkodunk el, hogy mit is jelent a héber és a görög Bibliában és a mi magyar nyelvünkben is a dicsőségnek a kifejezése. Azért érdekes mindez számomra, mert a görög doxa szó nem csak azt jelenti, hogy vélni, gondolni, hanem azt is, hogy látszani, jól látszani, meg jelenti azt, hogy fényre hozni valamit. És a mi dicsőség szavunkban is a világosság, a dics az, ami elsődlegesen fontos szerepet hordoz, és amikor valakit dicsőítünk, vagy megdicsérünk, akkor azzal azt tesszük, ugye a gondolkodásnak a nyelvi logikájából fakadóan, hogy őt világosságra hozzuk, kiemeljük abból a háttérből, amiben nincsenek arcok, hanem valahol ott van a fűszisznek, a természeti világnak is lehet, egy picit bonyolultak lesznek ezek a gondolatok, de nem tudtam másképp erről gondolkodni. Szerintem itt filozófiailag is megalkotja a világot az Isten, és ezért is indultam el ebbe az irányba, mert hát azt is meg kell valahogy, meg lett alkotva úgy is a világ, és mindenféle egyéb módon is. Tehát nem mást teszünk olyankor, amikor megdicsérünk valakit, hogy előtérbe hozzuk, és a körvonalait láthatóvá tesszük magunk és az ő számára is, egyéniségé, jellegzetességé tesszük őt, és ehhez világosságra van szükség. Mindenféle szempontból. Tehát amikor dicsőítem én az Istent, akkor elismerem őt olyannak, mint aki minden az ő hátterében állónál előrébb áll, és jobban látható az én számomra érdekesebb és fontosabb, de ezt ő is megteszi mi velünk, amikor ő szeret bennünket, és különleges egyéniségként, egységként tekint mi ránk, és az ő szeretetével dicsőít meg bennünket, sőt, mi magunk is ugyanezt tesszük egymással akkor, amikor vagy megdicsérjük, vagy különös gondoskodással fordulunk egymáshoz. Gyakorlatilag a szeretet az megdicsőíti az embert, és lehet, hogy ezek merésznek nem könnyen elfogadható gondolatok, de ezzel, hogyha tényleg úgy gondolok a dicsőítésre és a szeretetre, vagy azzal én kiemelem a háttérből, az arctalanságból a másikat, ezzel gyakorlatilag egy picit transzcendálom őt, tehát kiemelem a fűszízből, a természeti világból, amiben nagyon más törvényszerűségek uralkodnak, mint mondjuk abban a világban, ahol létezik szeretet, és ahol egyéniségként gondolunk egymásra, és ahol van erény, és van bűn. Na most, nagyon messzire vezetne az én számomra ez az egész, de én ezt a görög világnak valamelyes ismeretén pallérozódva gondoltam ki magamban, de nem áll túl távol az a gondolat egyébként a héber eredetitől sem. Itt a kabod és az ádár igék azok, amik, hát pontosabban szavak, ezek nem igék, vagy gyökök azok, amelyeket használ a héber biblia, de ezt én azért most mégis inkább csak zárójelben és apróbetűsen és lábjegyzetben és abban is még zárójelben és apróbetűsen jegyezném meg. Mert azért a héber bibliában a kabod szó, vagy ige, vagy gyök, az súlyosat jelent. Tehát eredetleg súlyos tekintélyest jelent. Az ádár gyök jelent inkább olyasmit, hogy nagy, terebélyes. Tehát a dicsőségnek a láthatóságon alapuló volta azért a héber gondolkodásban is ott van. Tehát az, akit mi dicsőítünk, aki a mi számunkra jobban látható, mint minden más, ami a háttérben van, vagy elismerjük őt jobban láthatónak, mint minden más, ami a háttérben van, és akkor egymást szeretjük, akkor mi ezt csináljuk egymással, amikor különös gondoskodásban részesítjük egymást, akkor ezt csináljuk, mert volt, aki ezzel vitatkozott, ezzel gondolta, mert erről már régóta vannak mindenféle gondolataink. De milyen érdekes, bocsánat, hogy ezt még hozzáteszem, mert megnézegettem azért a kabod szó, az hol szerepelget a héber Bibliában, és az Exoduszban olyan összefüggésben szerepel, hogy az Istennek van egy ilyen saját dicsősége, az Úr dicsősége elvonult Mózes előtt, ugye, többször jelenik ez meg, vagy ott volt a sátorban az Úr dicsőség, és ezért nem lehetett bemenni a sátorba, vagy ott volt a hegyen, a Sinai hegyen, ahova Mózes felment, hogy átvegye ugye a törvényeket, ott volt az Úr dicsőség, és mindig felhőben volt ott. És annyira érdekes, hogy játszik ezzel a láthatóság és nem láthatóság vonatkozásokkal, aztán nem játszik, hanem ez egy véresen komoly játék, a Szentírás, mert az Isten dicsősége az pont, hogy ködbe borul. Ilyen értelemben. Tehát ez aztán tényleg nagyon messzire vezetni, és nagyon absztrakt lenne, de nekem rengeteget mond ez a kép, hogy az Úr dicsősége ködben van ott, az Ó Testamentumban, szándékosan eltakarja Mózes szemei előtt, mikor elvonul ő előtt az ő dicsősége. És ez a kábold, ez egy valami nagyon érdekes specifikuma az Isten megjelenésének. De nyilvánvaló, hogy tehát nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Bocsánat, zárójelben mondom, lehet, hogy valakinek ez jelent valamit, nekem nagyon sokat jelent, de ezt nem tudom kifejteni, nagyon messzire vezetne a gondolatomtól. Innen tudnám a magam számára megfogalmazni ezt, hogy mi is most nekem a legjelentősebb vonása annak, hogy az Isten világosságot teremtett annak a világnak a szemlélésén, amit persze ő hozott létre, ami láthatatlan és megformálatlan volt. Hát azért teremtette a számomra ebben a szakaszban most, a mostani önmagam számára a világosságot, hogy létrehozza a szeretetnek a lehetőségét, hogy lehetséges legyen bármit is kiemelni ebből a formátlan, láthatatlan és megformálatlan anyagi masszából. Gyakorlatilag egyfajta filozófiai teremtése is folyik itt számomra a világnak. Pontosan ezért. Mert hogy a szeretet módozata az, amit megteremt az örökkévaló Isten ezzel. Mert egy olyan módozatot teremt, olyan módon teremti meg a szeretetnek lehetőségét, hogy az ezt igényli. Úgy lehet majd a világban szeretni, hogyha kiemelem a másikat, saját figyelmemet kiemelten fordítom rá, és a gondoskodásomban részesítem azt. Tehát, igen, ez volt az alapgondolat, amin eltűnődtem, és aztán az merült fel bennem, hogy a szeretetnek ez a természete, és az a tény, hogy egyébként azt olvassuk a Szentírásban, és azt is tapasztaljuk, hogy az örökkévaló Isten bennünket egyénenként és egyenként szeret, az természetes módon ébreszti fel bennünk azt a gondolatot és azt az életérzést, hogy bennünket ő kiemel a világból, hát úgymond transzcendál, és milyen érdekes, hogy pontosan ezért áll sokszor feszültségben a szenvedésnek a tapasztalata a hívő embernek az életérzésével itt tapasztalat, mert a szenvedés mire emlékezteti? Miközben azt tanulom a Bibliából, hogy engem transzcendál, kiemel, maga számára jobban láthatóvá tesz az örökkévaló Isten és egyénként kezel, a közben a szenvedés arra emlékeztet, hogy a természeti világ része vagyok, ahol meg ilyen nincsen. Ahol épp az történik, hogy senkinek nincsen, ugye a természet semmilyen tekintettel sem arra, senki esetében sincs tekintet arra, hogy neki mik az erényei és mik a gyengéi, mert mindenkinek betörik a feje, ha ráesik a tégla a fejére, mindenki megbetegszik, és ugye hát a legvégső szörnyű tapasztalatunk, ami azt igazolja, hogy mi a természet részei vagyunk, az a halál. És ez is mindenkit elér, ugye a fizikai halál. Súlyos feszültségben áll ez a kettő egymással, és mindig is arra vágyik az ember, hogy az Istennek, mivel a szeretet az egy ilyen természet, és ezt az életérzést ébreszti benne, az Istennek a gondoskodását azt valami transzcendens módon tapasztalja meg, mert az visszahelyezi őt ebbe, bocsánat, azt mondja, ebbe a paradigmába. Hogy megerősíti őt abban a hitében, hogy az Isten szereti. Pont a szeretetnek a gondolata ellen hat ez a háttérben maradás, tehát visszataszít bennünket a szenvedés a láthatatlan és megformálatlan világnak a hátterébe, a szürkeségébe. És szerintem egy teljesen természetes dolog, hogy az ember az Isten gondoskodását, a gondviselést, azt olyan módon vágyja, várja, hogy az őt kiemelje ebből, transzcendens módon viselkedjen. Tehát csodák történjenek vele. Mindig minden nap keressük ugye a mindennapi dolgoknak a metafizikáját. Pont ezért szerintem, mert mindig az isteni hátterét keres az ember, amikor a gondviselésről gondoskodik a mindennapi életének. És én azt tapasztalom, hogy az Isten szándékosan kerüli a csodákat, mert valami másra akar bennünket rávezetni. Az ő szeretete az egy tény és egy adottság, azt megtanultuk a Szentírásból, és az úgy van, de nem azt fogja bizonyítani nekünk, hogy hát összhangba kerül a szeretetnek ezzel a tapasztalatával, hogy az transzcendálja az embert. Szerintem legalábbis, bár hát azt nem tagadom, hogy bele szokott az Isten szólni az életünkbe így is. Csak ezek nehezen felismerhető dolgok, és sokszor csak utólag értelmezhetőek, és nincs jelentőségük szerintem abból a szempontból, hogy kinek hogyan alakul a személyisége a maga élete. Szerintem nem ezért vannak. De mindegy, ez az én saját meglátásom. Szerintem ez szándékosan kerüli az örökkévaló Istát, mert nem ezt a tapasztalatot akarja megerősíteni bennünk. Mégpedig azért, mert én szerintem és hát én ezt olvasom a Szentírásban, és elnézést, hogy most nem az igéket sorakoztatom ehhez hozzá, de mondjuk úgy, hogy amit eddig olvastam belőle, ez nagyjából így csapódott le bennem. Szándékozik az Isten gondot viselni rólunk, de úgy, hogy azt mi tegyük meg. Tehát rajtunk keresztül kívánja, én szerintem, egymás felé az ő gondviselését kifejteni. Tehát, hogy mi egymást transzcendáljuk és emeljük ki a tőle tanult szeretet által, az igének, az üzenetnek tanult szeretete által, bármilyen absztrakt is most ez az egész, de csak ide jutottam. És szerintem ezért kerüli a csodás beavatkozásokat az örökkévaló Isten, hogy tanuljunk szeretni, és ne kerülhessük ki ezt az ösztönzést, és ezt a provokációt soha. Hogy az Isten úgy gondoskodik rólam, és a másikról, hogy engem indít a szeretetre. Tehát ezek szerintem teljesen általános gondolatok, az Új Szövetség alapgondolatai. De nekem ez így illeszkedett ebbe a teremtésnek, ebbe a világába, a világosságnak ebbe a világába. Annyi mindent lehetne még a világosságról mondani. Csak félek, hogy ez partalanná válna. Nagyon sok, például nagyon érdekes az, hogy azért fel tud fenyegető jelenségként is tűnni az Isten világossága, főleg az Új Testamentumban. Tehát azokban a szakaszokban, és most megint nem sorolom a szakaszokat, de utána nézegettem alaposan mindennek.
Egyet azért mondod?
Igen. Tehát azok mindjárt lehet, hogy eszünkbe jönnek pár. Tehát amikor az Új Szövetség arról beszél, hogy az Istennek a világosság az egy analitikus világosság, az arra is jó, hogy az én családságaimat feltárja. Biztos, hogy van egy pár, ami eszünkbe jutna szakaszok közül, de szándékosan nem idézgetek a Bibliából. Az azért egy picit szerintem fenyegetően hat. Ezek a szakaszok számomra legalábbis úgy hatnak. De van egy másik exegetikai lehetőség is akkor, amikor ezekről olvasunk, és az már nem fenyegetően hat. Az Isten világossága ugyanúgy analitikus világosság, ugyanúgy önmagammal segít találkozni, de nem az ítélet kedvéért, hanem azért, hogy az embert hát valamilyen módon ugye önmaga meghaladásához segítse. És mondjuk például úgy, hogy saját forrásait feltárja ehhez. Az embernek a saját forrásait feltárja ehhez. Tehát a világosság, mert hogyha én abban a gondolatkörben mozgok, meg maradok, hogy semmi más nem mozgatja az ember, csak a családság és a világosság, az Isten világossága erre jó, hogy erre rádöbbentse, ez kifejezetten abban az irányban hat, hogy a saját autonómiánkat, a saját Istentől kapott autonóm cselekvési terünket, azt magunktól feladjuk. Hát nem gondolom, hogy Isten erre akar bennünket ösztönözni, ezt aztán nagyon hosszasan lehetne boncolgatni, és hogyha inkább úgy gondolunk mindenre, az Isten világosságra, hogy az ő kiemelő engem egyéniségként és különös gondoskodásra méltó emberként emel ki az én hátteremből, a világból, ebből a sötét, láthatatlan és megformálatlan világból, akkor már úgy fogok rátekinteni az ő világosságára, mint ami azért van, hogy a magam számára segítsen engem analitikusan gondolkodni önmagamról, és előre lendítsen abban, hogy a saját forrásaim megtalálása, az ő erejével megtalálva a saját forrásaimat, haladjon meg önmagamat folyton. Én azt gondolom, hogy itt lezárnám, mert itt kezdenék nagyon beengedni, hogy sosra lenne vége. Hát itt lezárnám, és én a magam részéről nagyon szívesen tenném ezt interaktívan ennek a gondolatmenet végét. Ez semmilyen szempontból sem volt klasszikus értelemben igen hirdetés. Ez egy töprengés volt, amit szerettem volna megosztani a gyülekezettel, és nagyon kíváncsi volnék arra, hogy van-e bárkinek ezzel kapcsolatban reflexiója, vagy bármilyen hozzászólni valójában.